Véget ért a 2024-es futball Európa bajnokság. Spanyolország az egész torna legmeggyőzőbb csapataként a döntőben sem hibázott. Anglia pedig zsinórban a második EB fináléját bukta el. A nézők és kiváltképp a magyar nézők viszont alig ha élték meg futballünnepnek az elmúlt hónapot. Néhány meccset leszámítva a mérkőzések unalmasak, a videóbírós döntések idegörlőek, a magyar csapatnak szurkolás pedig keserű és matekozós volt. Miért volt ennyire vontatott a játék? Kik voltak az üde színfoltok, akikre érdemes a jövőben is figyelni, és kik szerepeltek le a leginkább? Kudarc vagy a realitás volt a magyar csapat teljesítménye? És lehet-e hatással az itthoni futballpszichózisra a dolog? Milyen házigazda volt Németország, és megérte nekik a buli? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk ma, vendégeim a HVG újságírói, Balizs Benedek.
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
Németh Róbert.
Hello.
Valamint Sztolcse Viván.
Sziasztok.
Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Benni, Robi, Iván, köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Ahogy a bevezetőben is elmondtam, Spanyolországról abszolút azt mondhatjuk, hogy hengerelt az Európa-bajnokságon, 7-ből 7 meccset nyertek meg, ebből egyet. Hosszabbításban jó csapatot raktak össze fiatalokból és rutinosokból, a döntőben pedig nem hagyták, hogy Anglia lejátsza ugyanazt a forgatókönyvet, amit azt megelőzően jó párszor, hogy hátrányból visszajön és kihúzza a meccset, és a végén büntetőkkel vagy hosszabbításban győz. Elmondhatjuk-e azt, hogy az a ritka helyzet állt elő, hogy volt igazság a fociban, és az nyerte az EB-t, akinek nyernie kellett?
Szerintem el, igen, ez egy papírforma győzelem, ha az EB előtt, és hát nem csak, hogy ha az EB előtt, nyilván az EB előtt voltak esélylatogatások, a spanyolok ott voltak az esélyesként kezelt csapatok között, sőt, hát a legesélyesebbek között is megnyerték. Tehát itt különösebben nem történt meglepetés.
Igen, és azt hiszem, hogy az ember főleg semleges nézőként olyan, hogy szereti az őszinte górra törő focit, és azért ezt a spanyolok játszották az elejétől kezdve. Nagyon sok olyan fajta taktikázás, rotálás volt az összes többi csapatnál, ami inkább arra ment rá, hogy jaj, csak nehogy kikapjunk. A spanyolok nem ezt csinálták, ezzel szerintem nagyon sokaknak a szimpátiáját kivívták már a kezdetekben, és tartották is végig.
Abszolút, igazából a spanyol válogatott volt az egyetlen, aki focizni szeretett volna, a többiek túlélésre játszottak, úgyhogy talán tényleg ez a legigazságosabb.
És hát ugye ennek volt a mintapéldája az az angol válogatott, amit már szintén megidéztem az előző kérdésben. És mégis ott tartunk, hogy rettenetes kritikát kap az angol csapat, és kapott egyébként mindvégig, Gareth Southgate is többször elmondta, aztán a csoportkör után mondta azt, hogy veretlen csapat, ennyi beszólást még a történelemben nem kapott a teljesítményért. Mennyire állja meg szerintetek a helyét ez a narratíva az angolokkal kapcsolatban, hogy győzelmet nem magyarázunk, zsinórban két döntő, az zsinórban két döntő. Van egyáltalán értelme azon agyalni, hogy ha nem Gareth Southgate vezet egy ilyen keretet, akkor simán győzniük kellett volna.
Hát egy bonyolult dolog az angol válogatottnak a megítélése, mert hogy mindenféle egymással akár ellentétben is állítható állításokat tehetünk. Tehát egyrészt mondhatjuk azt, hogy ez a csapat eljutott a döntőig. Mi a probléma ezzel? Eljutottak egyébként 3 évvel ezelőtt is a döntőig. Mi a probléma Gareth Southgate-nek a vezetésével, vagy a vezetési stílusával? Van itt egy válogatott, ami folyamatosan most már más, tehát hogy másodszor eljutott döntőig, jól szerepel. De mindeközben meg azt is állíthatjuk, hogy hát mondjuk így nem szerethető az a foci, amit mutattak, nem élvezetes, azt is mondhatjuk, hogy a világ legerősebb bajnokságából jönnek a játékosok, akik ha egyesével végigveszünk, ezek mind jó labdarúgók. Ehhez képest egy rettentően unalmas, teszettosza, tiritolizós focit láthattunk. Szóval bonyolult, hogy pontosan mit is gondoljunk az angolokról, de valahogy a végeredmény mégiscsak az, hogy nem pozitív a mérleg.
Ez kicsit olyan, mint amikor az angolok a saját választási eredményeiket elemzik, hogyha más lenne a rendszer, tehát itt a fociban, hogyha ez most egy bajnoki rendszer lett volna, ahol mindenki mindenkivel oda-vissza játszik, akkor nem az angolok győztek volna. De ebben a rendszerben kell a legtöbbet elérniük, és ez igazából majdnem sikerült nekik. Úgyhogy el kell fogadnunk, nem az a lényeg számukra, hogy így egy semleges szurkoló szívét megnyerjék.
Arról nem beszélve egyébként, hogy ugye ott van közben még a brit sajtó is a kérdésben, ami egyfelől a briteknek egy hatalmas soft power szerte a világon, tehát a BBC standardok emlegetésétől kezdve az, hogy hány olyan lap működik Nagy-Britanniában, amely sokkal nagyobb súlyt képvisel a világban annál, mint amekkorát mondjuk azt, hogy Nagy-Britannia képvisel, és ahogy ők viszonyulnak ez az egészhez, nyilván nem szerintem olcsó magyarázat lenne belemenni abba, hogy jaj, milyen nyomás helyzet rájuk a sajtó, hát a sajtónak az a dolga, hogy arról írjon, ami érdekli az embereket, és hogyha ez érdekli, akkor erről fog írni. De megint csak itt vagyunk ebben a faramúci helyzetben, hogy végignézzük ugyanazt a forgatókönyvet, hogy az angol sajtó felhájpolja az angol csapatot, azonnal csalódik benne, és amikor itt vagyunk a végén, akkor most már kicsit olyan, mintha tanultak volna a 21-es orbitális, rasszista és támadó hangnemű megszólalásokból, amik követték az akkori büntetőpárbajt az olaszok után, de megint itt állunk azon, hogy volt egy felhájpolt csapatunk, ami alul teljesített, és úgy van keretezve, ahogy az angol sajtó keretezi.
Mondjuk én tök boldog lennék, hogyha a magyar válogatott úgy teljesítene alul, hogy 4 perccel a vége előtt veszíti el a döntőt. Na mindegy, hát értitek, nyilván valahol lehet most azon poénkodni, hogy akkor Anglia a nemzetközi futball Újpestje, hogy majd mindig jövőre, de azért ahhoz képest, ami játékot ez a csapat mutatott, az nem rossz, hogy eddig a döntőig eljutottak egyáltalán.
Van igazság, vagy nincs igazság? Kik voltak még azok ezen az EB-n, akik szerintetek magukhoz képest jócskán alul teljesítette?
Szerintem az egyik ilyen csapat az Belgium. Tehát tőlük most már hosszú-hosszú évek óta azt várják, hogy ezzel a játékos kerettel nyújtsanak valami olyat, amire tényleg azt lehet mondani, hogy ez méltó hozzájuk, és ehhez képest 2 rúgott góllal estek ki.
Én is a belgákat akartam mondani egyébként. Nyilván a rendező országnak, vagy az EB-n helytadó ország szurkolóinak csalódás Németország szereplés is, de hát ők meg a spanyolokkal találkoztak egy nagyon korai, egy viszonylag korai fázisban, és hát azt, hogy látjuk, hogy utólag, hogy a spanyolok nyertek, ez valamennyire indokolja, hogy kiestek.
Számomra Portugália, és leginkább a Cristiano Ronaldo ezen belül, és az, hogy az ő primadonnaságát nem voltak képesek kezelni. Tehát az, hogy az benne van, hogy a világ egykori egyik legjobbja, vagy talán legjobbja szépen próbál búcsúzni a nemzetközi szintértől, ez oké. Okay. Az is rendben van, hogy ő rágörcsöl nagyon-nagyon csúnyán arra, hogy próbáljanak valamit elérni, de hogy ez gyakorlatilag maga alá temeti a teljes csapatjátékát, és hogy semmi másról nem szól. Az egész portugál válogatott csak arról, hogy na akkor Ronaldo tud-e szépen búcsúzni. Ez egy olyan fajta vezetési hiba volt, amit nem lett volna szabad megengedni.
Hát meg egyébként lehet úgy is szépen búcsúzni, hogyha más szerepet kap ebben a keretben, nem tudom, nem teljes meccseket játszik, hanem behozzák, vagy lehozzák. Szóval lehet ezt egyébként úgy kezelni, hogy a legenda méltósága is megmaradjon, ugyanakkor ott legyen a pályán, tehát hogy az ő egója is egy picit elég simogatva legyen. Szóval ez valóban nem jól volt kezelve, ez kétségtelen.
Mi a helyzet a franciákkal?
Hát figyelj, nekem egy picit ők is csalódás, szóval én ennél többet vártam tőlük.
Nekem nagyon nagy csalódás, konkrétan egy akciógólt rúgtak egy 11-est, és öngólokból éltek, és jutottak el eddig, ameddig. Ettől a válogatottól ilyen erős játékosokkal ez szerintem még nagyobb csalódás lehet, mint az angolok teljesítménye.
És hogyha ezt lebontjuk egyéni szintre, ugye a torna legjobbja végül Rodri lett, a legjobb fiatal pedig Lamine Yamal. Egyetértetek ezzel, vagy van-e bárki, akinek még egy kortes beszédet mondanátok, hanem is azért, hogy jövő legyen a díjra mondjuk egy ilyen tiszteletbeli második hely?
Hát ezzel azért annyira nem kell vitatkozni, a Yamal tényleg kiviláglott, vagy nem tudom, hogy az egy nagyon kevés fazon volt ezen az EB-n. Zárójel szerintem egyébként a modern fociban nagyon kevés ilyen igazi fazon van a foci klasszikus korszakaihoz képest. Ennek mindenféle okai vannak, erről akár beszélhetünk is, vagy nem. De a Yamal tényleg egy ilyen figura, és a másik a Nico Williams, aki ugyancsak egy fazon, és egy fiatalabb, vagy hát a Yamalnál idősebb, de fiatal tehetség. Én még a Dani Olmót hoznám ide, szerintem egészen kiváló játszott.
Én a Rodri legértékesebb játékos a címét nem tudom hova tenni. Talán ez annak szól, hogy a spanyolok megnyerték az EB-t, de nem gondolom, hogy olyan kiemelkedő lett volna.
De nem ő az a láthatatlanul kiemelkedő játékos, akit ha kiveszel a rendszerből, ahogy a távon, akkor hiányozna.
Aha. De nálam az még mindig nem ér annyit, hogy ő a legértékesebb játékos. És hogyha nem a spanyolok nyernek, akkor szerintem fel sem merül az ő neve.
Igen, tehát hogyha, mit tudom én, Németországnak egy kicsit több szerencséje van, és eljut a döntőig, és mondjuk ott megveri az angolokat, akkor simán ugyanígy lehetett volna bárkit kiválasztani a német csapatból, majdhogy nem rábökésre mondjuk a csapatok 5 legjobbja közül. Aminek egyébként az egyik fő tanulsága az, hogy nagyon látszik ezen az EB-n, hogy válogatott szinten, ahol nem hétről hétre játszanak ezek az emberek egymás mellett, ott igazán most már nem az egyéniségek számítanak, hanem az, hogy csapatként hogyan működik. Ezért is van az, hogy például a francia válogatott, amiben talán egyéni szinten a legjobb játékosok vannak, hát nem nyújtott látványosat. És ezért is van az, hogy Spanyolország nyerhetett, mert csapatként baromi jól tudnak együtt működni, és mellesleg az angol csapat is bármilyen nem szép futballt játszik, egy célfutballt pontosan ugyanígy csapatként tud hozni.
És annyival egészíteném ki, amit mondasz, mármint az én véleményem szerint, hogy Spanyolország azért tudott nyerni, mert csapatként is kitűnően teljesített, és egyébként voltak olyan egyéni teljesítmények, meg figurák, akik egyébként ezt még meg tudták emelni egyel.
Itt most kiszólok a hallgatókhoz, és elmondom, hogy itt ér véget az a része az adásnak, amikor így nagyon konkrétan a pályán történt dolgokról beszélgetünk, úgyhogy ha bárki ezt úgy érezte, hogy a rossz csatornát hallgatja, vagy véletlen kattintott ide, vagy nem ez, amire számított ebben a műsorban, itt ezen a podcast csatornán, akkor tőle elnézést kérünk, de ezt meg kellett ejtenünk így a legelején a döntő másnap reggelén. Beszélgessünk az ilyen nagyobb képes dolgokról, fogunk beszélgetni még gazdaságra és hasonló ilyen kérdésekről is. Úgyhogy vágjunk bele, visszacsatolnék még egyszer a bevezetőre, ahol azt mondtam, és azt gondolom, hogy ezzel nem csak a saját véleményemet tolmácsoltam, hanem nagyon-nagyon sok ember véleményét tolmácsoltam, hogy az EB-vel kapcsolatban volt egy ilyen általános érzés, hogy ezek a meccsek döntő többségében nem voltak jók. Persze tisztelt a kivételnek, tisztelt a spanyoloknak, a törököknek, grúzoknak, egy csomó olyan kis csapatnak, akik szívüket, lelküket belerakták és mindent ott hagytak a pályán, de összességében, hogyha végig gondoljuk például azt, hogy mondjuk a katari VB mennyire tartalmas tudott lenni bizonyos pontokon, ahhoz nem ért fel az, amit most láttunk az Európa-bajnokságon. Mivel magyarázzátok ezt, illetve meg tudjátok-e mondani, hogy mi hiányzott?
Hadd hozzak akkor számokat. 117 gól volt ezen az Európa-bajnokságon, 2021-ben 142, tehát attól jelentősen elmaradt, viszont 2016-ban 108-nál álltunk meg, tehát ez alapján mondhatjuk, hogy az még gólszegényebb volt. De amitől talán ezt most tényleg unalmasabbnak érezhettük, az egyrészt az, hogy eljutott két nagyon defenzív csapat is, ugye az angol és a francia meglepően sokáig. Ugye itt, hogyha megnézzük az XG-t, tehát várható gólok számát, átszámolták, és ugye Spanyolországnál volt ez 11,2 az egész EB alatt, az angoloknál 6,1, a franciáknál 8,8. Nem fogok nagyon sok számba belemenni, de az azért itt látszik, hogy két olyan csapat ment el nagyon messze, ami elsősorban ölni próbálta a focit, és nem annyira játszani. Ez az egyik. A másik, hogy volt körülbelül egy-másfél hét az egész EB közepén, ami dögunalom volt, és nem volt jelentős tétje a csapatok egy nagyon-nagyon komoly része számára. Tehát ez, hogy a 24 csapatos lett az EB, ez egy nagyon bonyolult megítélésű dolog, mert a színvonal az jelentősen visszaesett. Az utolsó csoportkörben hát láttuk azt, hogy hány csapat lazázta le, és itt aztán tényleg beindulhattak az összeesküvés elméletek is, majd a legjobb nyolcba jutásért az összes addigi ilyen szimpatikus kis csapatot, aminek voltak sztoriai, kiszórták a nagyok, és ment tovább az a néhány csapat, ami korábban is lemeccselte egymás közt az összes EB-t, és most is. És azért nem tudom azt mondani, hogy ez egyértelműen rossz volt, mert közben pedig mindannyian emlékezhetünk arra, hogy az amúgy nem igazán szépen teljesítő magyar válogatottért is miket lehetett szurkolni, hogy mekkora élmények voltak itt ezek a meccsek, innen Magyarországról nézve is, és azoknak meg, akik kint voltak pláne, és az, hogy Európa 24 országában most itt a sajátjaikért szurkolhattak, és hogy főleg itt a középmezőnybe tartozó csapatoknál mekkora izgalom és mekkora bulik voltak abban a két hétben, ezért lehet azt mondani, hogy megérte mégis a dolog. Csak ennek megvan az ára.
Hát igen, nagyjából Iván elmondta nagyjából, ugye azt a dilemmát felvetette, amit én is szerettem volna felvetni. Egyrészt igen, tehát az, hogy kibővítik az EB részvőknek a létszámát, vagy körét, annak nyilván van marketing, nem tudom, sportpolitikai, mindenféle oka, a bevonódás, az, hogy több országot húzzanak be abba a körbe, akiket aktivizálni lehet egy ilyen EB helyzetben.
Meg pénz.
Igen, 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 persze, hát a végén az van részint. És igen, ennek meg nyilván az az ára, hogy néha olyan, mint egy ilyen sivatagi vándorlás, az, hogy vannak ilyen hosszú, nem tudom, ilyen egyenesek, meg szakaszok, ahol így nem tudsz fókuszálni az eseményekre, mert egyszerűen unalmassá válik. Ez az egyik. A másik kérdés szerintem, amiről érdemes volna beszélni, hogy, és ez mindig fölmerül, vagy most már évek óta kérdés, hogy ilyen intenzitású szezon után tud-e jó lenni egy nagy nemzetközi torna?
Pontosan, és ugye itt ez egyéni szintre is lebontható, tehát hogy itt most lehet anyázni azért, hogy mondjuk a portugálok egy B-csapattal álltak ki az utolsó csoportmeccsükre, és akkor ugye részben emiatt is esett ki a magyar válogatott, csak akkor hozzá kell tenni azt is, hogy ezek az emberek 60-70 tétmeccset játszanak egy évben, nem lehet ennyit fizikailag bírni, teljesen egyértelmű, hogy ebbe bejön egy rotálás, az, hogy rámennek egy idő után arra, hogy akkor számolgatni kell, hogy hogyan bírják végig erővel azok a csapatok, amik hét meccsre készülnek, tehát hogy lehet szidni őket ezért, csak akkor a másik alternatívába gondoljunk bele, az az lenne, hogy akkor 16 csapatos egy EB, hogy nincs olyan BL bővítés, mint ami most lesz, És akkor gondoljuk át, hogy ez vajon így jó nekünk, tehát hogy egy ilyen helyzetben Magyarország valószínűleg nem lett volna kint, hogy egy ilyen helyzetben például mondjuk akkor a klub szinten a Ferencvárosnak esélye nem volna arra, hogy a BL-be bejusson, vagy hogy akár ilyen európai harmadik ligában mindenféle bővítések miatt még a tavasszal is ott legyen. Lehet erre azt mondani, hogy ezt így akarjuk? Nincs erre jó válasz, csak át kell gondolni a lehetőségeinket.
Szerintem futball szempontjából az abszolút halál, hogy gyakorlatilag egyik meccsen se kell győznie egy csapatnak, aki akár a döntőig el akar menni, hiszen 3 döntetlennel tovább lehetett most is jutni, és döntetlenekkel végig lehet menetelni az egész tornán. És erre 2016-ban Portugália nagyon jó példa volt, akik egy közepesen gyenge játékkal Európa-bajnokok lettek.
Volt arra régen is példa egyébként. Erről beszélgettünk még itt a felvétel előtt, amikor azt a hibát elkövettük, és még nevettünk is magunkon, hogy megbeszéljük a felvétel előtt a felvétel, de akkor most hozzuk be ide a felvétel is. Tehát, hogy én mondtam, hogy volt régen is olyan szitu világversenye, mondjuk a 82-es olasz válogatottat hoztam föl példaként, amikor egy csapat talán az elődöntőig iszonyú rosszul játszik, és valahogy így négy kézzel elmászik odáig, majd ott hirtelen föltámad, és szárnyakat kap, és végül nyer. Tehát ilyet láttunk régen, és csak régen nem ez volt a jellemző. Tehát az utóbbi, mit tudom, 20 évben mondjuk, vagy 15-ben, vagy 10-ben, ez sokkal jellemzőbb lett ez a fajta ilyen, hát ilyen döntőig avászkodás, mondjuk így. Az régebben, mint a 90-es, vagy főleg a 80-as években ez volt az anomália. Most meg, ha nem is ez a jellemző, de mondjuk ez már nem nagyon meglepő, ha így jut el egy csapat a döntőig.
Egyébként nagyon érdekes nüansza annak, hogy mennyire voltak kimerültek a játékosok, hogy ha megnézzük azokat a nagy csapatokat, ahol már van egy adag ember, aki vagy pénzhajhászásból, vagy kiöregedés véget, de eligazolt Szaúd-Arábiába, hogy azok, akik Szaúd-Arábiában játszottak, szinte mindenhol kezdők voltak. Tehát az a Kanté, akiről 2 éve nem hallunk semmit gyakorlatilag, mert előtte sérült volt, aztán elment Szaúd-Arábiába, végjátszotta, és az egyik legjobbja volt a francia csapatnak. Az az Aymeric Laporte, aki szintén eligazolt egy éve Szaúd-Arábiába, végigkezdő volt a spanyoloknál, és még lehetne meg annyi példát hozni olyan játékosokra, a Mitrovicig lemenve a szerbeknél, akik egyébként nem játszanak top klubfutballt évközben, de mégis ott tudtak lenni, és egyébként kiemelkedően tudtak teljesíteni.
Mondhatnám némi iróniával, lehet, hogy éppen azért, mert nem játszottak top klubfutballt évközben, ezért több erejük maradt az EB-re, ez inkább csak így poénból mondom, bár lehet, hogy van igazság alapja is.
Zsuzsák Balázs megelőzte a korát. Viszont akkor maradjunk is Magyarországnál, legyen ez az egyik nagy téma, amit még felhozunk, mert alapvetően az az érzés kavargott szerintem a magyar közéletben, most már nem tudom, 2,5-3 héttel ezelőtt, hogy igen, nem szégyen ezektől a csapatoktól kikapni, hát láttuk, milyen jók a svájciak, láttuk, milyen jók a németek, mindenhol máshol is, igen, megírta az Index, vagy nem tudom ki, hogy a gonosz rossz portugálok kiejtettek minket, meg az Origó is megírta, hogy ennek is az anyját, meg hogy ő már nem tudott jobban játszani, miértünk. Oké, de alapvetően volt egy ilyen keserédes érzés, hogy azért úgy készült fel a magyar futballnéző társadalom erre az EB-re, hogy hát majdnem továbbítottunk a halálcsoportból 21-ben, továbbítottunk csoport elsőként 16-ban, legyőztük az angolokat oda-vissza a Nemzetek Ligájában, nem kaptunk ki egy éve, hát akkor itt most mi az egyértelmű elvárás? Az az egyértelmű elvárás, hogy mi legalább a 16 közé bejutunk ezen az Európa-bajnokságon. Ezzel szemben volt az a realitás, hogy volt mindössze néhány 10 perc, amikor jónak nevezhető futball produkált a válogatott, és megint ilyen visszamentünk az ilyen egervári-s időkbe, hogy számmisztikával próbálunk elérni eredményeket, és hogyha ő ott kikap, meg ott ilyen szögben fúj a szél, akkor talán valahogyan a lucky loserként tovább tudunk jutni. Menjünk egy rövid kört ebben a kérdésben. Mi az, amiben szerintetek alul teljesített a magyar csapat, alul teljesítette, és reális volt-e az a cél, hogy tovább jussunk ebből a csoportból ezen az EB-n?
Hát hál' Istennek az egervári-s időkig egyáltalán semmilyen tekintetben nem mentünk vissza, még ha számolgatni is kellett, de hát számolgatni más csapatok is szoktak. Tehát ettől magában, hála jó égnek, semmilyen módon nem mentünk vissza a magyar válogatott futballnak a kevéssé dicsőséges időszakába. Ami tény, hogy Marco Rossi kialakított egy biztosnak nevezhető játékstílust, ami nagyjából akkor szokott működni, szerintem ezt az elmúlt évek alapján nagyjából kijelenthetjük, hogyha a magyar válogatott ezt a játékrendszert tökéleteshez közeli módon tudja működtetni, és ha nálunk jóval erősebb ellenfél éppen nem fog ki jó napot, akkor tudunk pariban lenni, akár győzni. Ha mi nem tudjuk a saját játékunkat jól játszani, és egy mondjuk Németország szintű csapatnak hozza maga üzembiztos játékát, akkor veszítünk. És szerintem ez a csoport, ha megnézzük a végeredményt, akkor nagyjából hozza a realitást. Németország, Svájc, Magyarország, Skócia. Szerintem ez egy korrekt eredmény, vagy egy korrekt, reálisnak nevezhető végeredmény, amiben hiányérzetünk lehet, az a játék. Tehát, hogy szerintem egyébként ez a csapat tud ennél jobban játszani.
Én első körben szeretnék boldog születésnapot kívánni Egervári Sándornak, hogyha ez a podcast még a felvétel napján lejön, és csak így a igazságosság kedvéért hozzátenni, hogy voltak sokkal rosszabbak, mint amikor ő volt, és szerintem ő abból, ami a keze alatt volt, abból kihozta, amit ki lehetett hozni. Nem ő tehetett arról, hogy abból csak ennyit lehetett. No, térjünk vissza a mostani dolgokra. Én azt gondolom, hogy ami csalódás volt ebben a mostani magyar válogatottban, az a svájciak elleni első félidő, tehát az egy totálisan értékelhetetlen futball volt. Onnantól kezdve azt a meccset már nem nagyon lehetett visszahozni, a németek ellen nem nagyon tudok mást mondani, hogy mi más lehetett volna játszani egy ennyivel jobb csapat ellen. Szerencse se volt, nem ez volt a meccs, amin úgy számoltunk, hogy azt meg kell nyerni, és az utolsó csoportmeccsünkön pedig igen, értettem azt a stratégiát, hogy a végén, hát hogyha elfárad az ellenfél, és akkor lehet egy gólt szerezni, de egyszerűen látni lehetett azt, hogy több góllal kellett volna nyerni, mert egy ilyen gólkülönbséggel, 3 ponttal csak nagyon-nagyon-nagyon szerencsés helyzetben lehetett volna tovább jutni. Amit hiányoltam a mostani magyar válogatottból, az a fajta fejjel a betonfalnak előremenés, mint ami a 3 évvel ezelőtti EB-n volt. Egész egyszerűen tudomásul kell vennünk azt, hogy a mi csapatunk az most valahol a nagyon-nagyon tág európai középmezőnyben helyezkedik el. Reálisan azt mondom, hogy a kontinens 12. és 20. helye között. Ami ugye azért érdekes, mert a 16-nál húzzák meg nem csak továbbjutást az EB-n, hanem a világbajnoki részvételt is.
Szerintem az a forma, amit most nyújtott a válogatott, ez nagyjából az EB előtt eldőlt. Hogyha megnézzük a játékosainkat, nagyjából mindenki formán kívül játszott az egész tavaszi szezonban, és ez tökéletesen kijött az EB meccseken is, hogy ugye ha csak a csapatkapitány Szoboszlai Dominikot vesszük, nem játszott már a szezon végén, ugye sérülése küszködött, de gyakorlatilag bárkit említhetnék a kezdőből, vagy a kispadról, hogy nem játszottak a játékosaink, vagy ha játszottak is, akkor nem úgy. És a harmadik meccsre találta meg szerintem Rossi azt a keretet, ami a legeredményesebb tud lenni. Tehát Szalai Attila kivétele például egy jó döntés volt szerintem, Dárdai Márton sokkal jobban játszott. Nagy Ádámot se éreztem, hogy helye van ebben a kezdőben, és ő is például most marad az olasz másodosztályban, ahonnan nem nagyon látom, hogy hosszú távon stabil játékosa tud majd lenni ennek a válogatottnak, illetve nem kéne annak lennie.
Jó, hogy felhoztad Szoboszlait, rengeteg cikk született. Az Athleticen például többet is fel tudok sorolni arról, hogy hogyan épült köré a magyar válogatott, és itt csomószor feljön az a párhuzam, hogy hát ez olyan, mint az argentin válogatottnál, van egy ilyen szent tehén, valaki, aki egy ilyen karizmatikus vezetője, a szurkolók benne hisznek, a csapattársak benne hisznek, ha felrúgják, oda megy a másik 10 és félholtra veri azt, aki felrúgta, stb. És közben azt látjuk, hogy egy nagyon nagy különbség van, az, hogy Szoboszlai Dominik és a többiek között magyar csapatban sokkal nagyobb a szakadék, mint Lionel Messi és a többiek között az argentin csapatban. És kialakul egy ilyen faramúci helyzet, amit láttunk a németek ellen, láttunk egyébként a svájciak ellen a másik fél időben, hogy Szoboszlai Dominik az összes pozícióban játszik. Ő indítja el a támadást, és ő van ott a legvégén befejezni, és kialakul belőle egy ilyen felspilázás, hogy mindent én akarok csinálni, de nem tudok mindent én csinálni, annál jobban akarom én csinálni, annál kevésbé sikerül. Legalábbis ez lít le arról is, például amikor nem is tudom, melyik meccsnek a végén rúgta el a labdát és kapott egy sárga lapot érte, mert egyszerűen sok lett ez az egész feszkó, amit vagy magára vállalt, vagy rápakoltak. Hogyan lehetne szerintetek ezt a helyzetet megoldani? Mert például a 21-es EB-n, ha jól emlékszem, ő nem játszott, és ott volt egy olyan csapat, ami élt, valahogy kinézett ez a futball, volt támadás, nem kellett középen legyen egy 70 millió eurós középpályás, mert megoldották a többiek a csapatot, most pedig kicsit olyan volt, mintha csodára vártak volna.
Én nem is feltétlen Argentinát hoznám egyébként ide példának, hanem Lengyelországot. Tehát a lengyel válogatottól nem emlékszünk az elmúlt egy évtizedből, amióta Lewandowski ott van az abszolút világelitben. Igazából semmi, de semmi tényleg nagyon látványosra. Szóval hogy ez történik akkor, amikor van egy klasszis játékos, és mindent köré próbálunk szervezni, és akkor most abban ne is menjünk bele, hogy a Lewandowski vs. Szoboszlai összehasonlításból hogy jövünk ki, mert Szoboszlai még fiatal, úgyhogy még van sok ideje.
Egyébként Marco Rossi elmondta a receptet, annak, aki válogatott akar lenni, annak jó versenyképes bajnokságba kell igazolnia, különben nem fog beférni ebbe a csapatba, és igazából már a torna előtt hangsúlyozta, hogy nem tud újakat behívni, mert egyszerűen nincs kiből. Tehát most jelenleg ebből tudunk főzni.
Hát figyelj, ha Szoboszlai jó formában van, láttunk erre is példát, mármint, hogy nem arra, hogy nyilván nem ironizálni akartam ezzel, hogy láttunk arra jó példát, hogyha Szoboszlai jó formában van, arra láttunk jó példát, hogy mi van akkor, amikor tudja húzni a csapatot tényleg. Tudjuk sorolni ezek a vonatkozó meccseket. Ez nyilván egy ilyen dupla vagy semmi játék, ha van egy ennyire kiemelkedő képességű labdarúgó egy csapatban, és nyilván egyébként az edző ezt reagálja a taktikában, amikor ez a játékos éppen nincs top formában, akkor ez történik. Tehát ezzel nincs mit csinálni, szóval van még mondjuk hozzá hasonló képességi játékos szerintem nincs ebben a csapatban, van mondjuk megközelítőleg még a Sallai jut eszembe hirtelen, aki egyébként egy kiemelkedően képességes labdarúgó, de egyébként ennyire nem kiegyenlítettek a viszonyok egy csapatban, akkor ez van, hogy vagy az egy ember tök jó és húzza a csapatot, vagy ha éppen nincs jó formában, akkor megdöcög az egész
sztori. Egyébként nagyon érdekes, mert pont az Athletic cikkek, amiket említettem, abban többször is arra a következtetésre jutottak, hogy ugyanaz történt a Szoboszlaival az EB-n, mint a Liverpoolban, hogy a szezon elején iszonyú jól játszott, és utána szépen lassan kiismerték a csapatok, hogy ő neki mi a szerepe abban, hogy működtesse védelemtől támadásig azt a csapatot, hogy eljutassa hátulról előre azt a labdát, és ő ebben pontosan milyen pozíciót tölt be. És nagyjából ugyanezt láthattuk az EB-n is, amikor ráállították a svájciak a Granit Xhakát, és azt mondták, hogy már pedig nem fog labdát kapni, ugyanígy ráállították a Joshua Kimmichet a németek, és az érződött, hogy ha valaki ezt az ilyen box-to-box karakterét le tudja fedni Szoboszlaira, és azt mondják a másik csapatnál, hogy figyeljetek ide, itt van náluk ez az egy, akire tudják építeni a játékot, hogyha baj van, akkor helyezzük őket bajba, és helyezzük rá a legjobb ilyen középső emberünket, hogy ne tudja játszani a saját pozícióját, és meg vagyunk oldva, és nagyjából úgy nézett ki, hogy meg is voltak oldva.
Én ennél egyébként még egy lépéssel tovább mennék, és azt mondanám, hogy a legnagyobb bajunk az, hogy a magyar válogatott tényleg egy emberre épül, de az egy ember az nem Szoboszlai Dominika, hanem Marco Rossi, aki az elmúlt években tényleg parádés volt abban, hogy egy európai szinten középszerűnek mondható keretből kihozzon nagyon sokat, és el tudja érni azt, hogy ez a csapat, ez a velünk egy szinten lévőket igazából simán tudja verni, és a nagyok levesébe bele tudjon köpni. És most ez volt az, ami igazán nem jött össze neki, és ebben én nem is a német meccset kérem rajta számon, mert tényleg nem lehetett az ellen a német csapat ellen más csinálni, mint beállni, védekezni és reménykedni néhány kontrában, hanem a svájcit, amit mondasz. Tehát az volt az, ahol őt a Jakin lemeccselte, ez történik akkor, hogyha tényleg ennyire azon múlik a dolog, hogy az edző hogyan rakja össze.
Igen, hát ezt mondtam előbb, amit az Iván is mondott, hogy Rossi kialakított egy tényleg erősen közepes minőségű emberanyagból, kialakított egy olyan taktikát, egy stratégiát, ami ha jól működik, akkor működik, és az velünk egyenrang, vagy nálunk gyengébb csapatok ellen természetesen hatékonyan működik, de akár egyébként nálunk erősebb csapatok ellen is tud működni, a csillagok szerencsés együttállás esetén, de ha nem működik, akkor pedig, akkor meg nem működik.
De nincs vége Rossi érának.
Szerintem egyértelműen nincs, és ezt a munkát folytatni kell, csak reálisan kell látni, hogy jelenleg ebben ennyi van.
Hát meg az a kérdés, nyilván akkor tud ez változni, de hát ezzel meg nem lehet varázspálcával beavatkozni, hogyha jönnek tehetséges fiatal játékosok, akár olyanok, mint a Szoboszlai, vagy megközelítőleg olyanok, akkor lesz ebből jobb csapat, ha meg nagyjából ez a felhozatal marad, akkor lesz ez a, nem tudom, európai középmezőnyben csúszkáló válogatott.
És akkor meg is idézted azt a kérdést, amit Ivánnak akartam címezni, mégpedig amivel ő nagyon sokat szokott foglalkozni a HVG különböző hasábjain, hogy a NER futballfétis az mennyire nyilvánul meg a magyar válogatott sikereiben vagy kudarcaiban. Magyarán az a rengeteg adófizetői pénz, ami beszivárgott a magyar futballba, mondjuk azt, hogy utánpótlás nevelés címszóval, az mennyire villam fel egy-egy ilyen nagy tornán. Mi a helyzet a mostani csapattal? Tehát ha mondjuk a kezdőt nézzük, hol nevelkedtek azok, akik ebbe a kezdőbe bekerültek, mennyire mondhatjuk azt, hogy most a 14. évében ennek a rendszernek, hogyha azt nézzük, hogy egy futballista optimális életkora az a 24 és 27 között van, amikor leginkább ki tud rajzolódni a fiatalsága és a tehetsége is, akkor ezek a gyerekek 10-13 évesek voltak, amikor ez a rendszer elindult. Mennyire látszik az, hogy ezekből a gyerekekből állt össze ez a válogatott?
Hát én összeszámoltam azt, hogy a játékpercek alapján hogyan nézett ki, És ez alapján azt kell mondani, hogy a mostani csapatunk játékperceinek 38%-át olyan játékosok adták, akik nem Magyarországon nevelkedtek ebben. Ugye benne vannak azok is, akik honosítottak, és azok is, akik meg 15 évesen elmentek az országból. Rakjuk ehhez hozzá azokat, akik túlidősek ahhoz, hogy a mostani futballrendszer termékeként tekintsünk hozzá, és akkor már 50% fölött vagyunk. Igazából mind a három kapusunk ilyen, tehát hogy bárki védett volna, ezt kaptuk volna. És a maradék ezek szerint kevesebb, mint a felén, nagyjából egyenlő arányban osztozkodik az a két akadémia, az MTK-i és a Kispesti, amelyik már a NER előtt is komolyan tudott működni. Tegyük hozzá mondjuk akkor a Schaefer esetében a Szombathelyt, ami szintén NER előtt, ugye 10 pár évesen ment el Szombathelyről az MTK-ba, és a maradék, tehát szintúgy egy negyednél tartunk, az az összes többi, ami 2010 után bejött. Tehát, hogy igazából tényleg lehet itt nagyokat vitatkozni azon, hogy jó-e az, hogy ennyi pénzt öntünk a futballba, vagy nem jó. Ennél is nagyobb baj az, hogy annak a rengeteg pénznek nagyon-nagyon kicsi része hasznosul, úgyhogy abból tényleg válogatott játékos lesz. És tényleg, tehát, hogy az, hogy rá vagyunk szorulva azokra a játékosokra, akiket vagy honosítunk, vagy tényleg gyerekként kvázi elküldünk Magyarországról, az azért is baj, mert a mostani utánpótlásban azért nem látni tömegesen azokat a focistákat, akik majd be tudnak lépni a mostaniak helyére. Tehát ha most a 20 éven alatti tehetséges magyar focistákról gondolkodunk, akkor a Vancsát tudjuk mondani, és az ifjabbik Lisztest, ami szóval két jó játékos. Más kérdés, hogy 19 évesek mindketten, tehát hogy már ráncigálniuk kéne lefele a mostani kezdőnek néhány gyengébb tagjáról, de hogy továbbra sem látszik az, hogy pusztán magyar utánpótlás képzésből hogyan lehet megoldani.
Itt mindenkinek javaslom a Mérlegen című vállalkozási podcastunknak azt az adását, ahol Filip Lovics Vladán játékos menedzserrel beszélgettünk, és ott nagyon hosszan kiveséztük ezt a témát.
Pont a Mérlegenben Filipovics Ladán nagyon jól megjósolta, hogy Csobot Kevinnek ez egy jó lehetőség lehet, ha pár másodpercre, pár percre be tud állni, és esetleg gólt szerez, és láthatóan megnőtt iránta az érdeklődés, úgyhogy...
Nekem a régi délszláv futballiskola, vagy ilyen működés jut eszembe, ott is az volt, hogy mit tudom én, a szerb, vagy akár a horvát válogatott tele volt olyan játékosokkal, akik nem a hazai pályán pallírozottak. Ez is egy legitim mód, csak akkor nem kell az utánpótlás vagy az akadémiai rendszert úgy fetisizálni, hogy majd az fejti meg.
Tehát van ilyen, Filipovics is ezt mondta, hogy az volt ez a balkány futballiskolában, hogy 16-7 évesen berakják a Crvena Zvezdába és hasonló kaliberű klubokba, látják, elviszik. Mert játszatták?
Tehát azt szeretném mondani,
hogy berakták legalább.
Igen, tehát azt szeretném mondani, hogy ez egy legitim módszer, van ilyen, látjuk, oké, akkor még ráadásul egy szakemberrel is mondta nálunk. Meg amúgy is tudjuk, hogy vannak ilyen metódusok, csak azt látjuk, hogy a magyar akadémiai rendszer láthatóan nem termeli ki azt a mennyiségű, de még az azt a mennyiségűnél kevesebb mennyiségű tehetséges labdarúgót sem, sajnos.
Nézzük meg még néhány kérdést az adás végére. Az egyik az, hogy az elmúlt két EB merőben különbözött abban, hogy most tértünk vissza a régi-régi formátumhoz, mely szerint egy ország X városa rendezi a tornát, ezt megelőzően pedig ugye 21-ben ezt a pán-európai EB-t láttuk, amit egyébként ugye nagyon megbonyolított a Covid, tegyük hozzá, nem tette egyszerűvé azt, hogy ezt ki lehessen használni. Ha ezt a kettőt tudjuk viszonyítási alapnak használni, ti mit gondoltok, hogy jövőre nézve melyik a járható út, vagy melyik az az út, amelyik jobban passzol az UEFA-nak abba az elképzelésébe, amiben a 24 csapatos EB, amiben a 600 ezer csapatos európai kupasorozatok, magyarázza, hogy minél jobban elérjen a futball az emberekhez, és minél több gazdasági hasznot hajtson.
Ez abból a szempontból egy nagyon nehéz kérdés, hogy tisztázni kell azt, hogy mi a cél. Az, hogy a szurkolóknak, akik helyszínen vannak, jó legyen, vagy az, hogy akik a tévé előtt vannak, azoknak jó legyen. Hiszen ugye helyszíni szurkolóként nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb az, hogy előre látod azt, amikor a csapatod kijut az EB-re, hogy melyik országba kell utaznod, hogyha tovább jut, akkor melyik országba kell menned, nem kell repülőjegyeket, meg vízumot intézned Azerbajdzsánba, hanem tudod azt, hogy mondjuk akkor Németországon belül kell majd csak mozognod. Ennek a hátránya nyilvánvalóan az, hogy van nagyjából 5 olyan nyugat-európai ország, ami erre alkalmas, így infrastruktúra szempontjából. Persze lehet mondani azt, hogy akkor Közép-Európa tud együtt dolgozni, és hogy így, hogy mondjuk útlevelet azért nem kell szerezni, ha mondjuk lenne egy Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Európa-bajnokság, akkor nem kellene nagyobb távolságokat bejárni, mint Németországon belül, de azért egy fokkal csak bonyolultabb, úgyhogy közben vannak határok. Szervezés szempontjából, tehát így a helyszínen lévőknek egyértelműen nehezebb lenne akkor, hogyha sokfele kellene menni, üzletileg nyilván jobb lenne az, hogyha több ország volna, akár a hozzánk hasonló kaliberű kis országok közül is. Én azt gondolom, hogy látjuk azt, hogy a modern fociban nem a helyszínen lévő szurkoló érdeke az elsődleges.
Hát igazából csak ismételni tudom, hogy el tudok képzelni mindenféle megoldásokat, el tudok képzelni egy ilyen közép-európai kooperációt pont, amit az Iván említett, egy ilyen lengyel, cseh, szlovák, magyar, meg nyilván vannak más konstellációk is, amiket ki lehet találni, meg igen, és nyilván az egyországos verzió az meg elősen lekorlátozott, de szerintem talán lehet azt mondani, hogy ez most mellékes. 2024-ben, 5-ben, 6-ban, 30-ban, nem tudom, ez már mellékes igazából. Itt városok fognak játszani, igazából városok köré kell szervezni a meccseket, meg régiók köré, hogy mi a jó és mi a rossz a nagy nemzetközi tornákhoz, szerintem az európai esetben, vagy az európai meccsetben tényleg a sokadlagos kérdés, hogy egy ország, vagy több ország rendezze.
Az minden esetre biztos, hogy az elmúlt két EB-n, hogyha jól számolok, 0 új stadiont kellett felépíteni ahhoz, hogy meg tudják szervezni.
Igen.
Ami mindenképpen hosszú távon legalább fenntarthatóbbá teszi a biznisz, ha már azt látjuk, hogy mindenféle ilyen sportszervezésnél ott vannak azok a problémák, hogy iszonyú nehéz olyan infrastruktúrát kiépíteni, ahol nincs meg, ami lehetővé tesz egy ilyen tornának, és akkor még olimpiáról nem is beszéltünk, a megszervezését. Viszont még egy dolog Németországgal kapcsolatban és az anyagi megtérüléssel kapcsolatban, hogy azért nagyon furcsa volt azt látni, hogy a főszponzori ennek az EB-nek a kínai BYD autógyártó volt, az AliExpress, a Hisense, a Vivo, illetve a Katari turisztika. Van-e bármi, ami ezzel kapcsolatban visszás? Ez a minősített esete a sportwashingnak, amiről nagyon sokat beszélünk, vagy egyszerűen arról van szó, hogy egy EB-t megszervezni pénzbe kerül, a németek pedig elfogadták azt az ajánlatot, ami nem presztízsről, hanem pénzről szólt.
Hát emlékezhetünk az előző EB-re, amikor a nagy botrány abból volt, hogy Cristiano Ronaldo pakolgatta el a kólát, és eközben meg ott volt a háta mögött a Gazprom logó, amivel ugye azóta már tudjuk, hogy a Gazprommal kicsit többet lehet ártani, mint a Coca-Colával. Úgyhogy nem nagyon lehet mást mondani, mint hogy igen, sajnos egy EB pénzbe kerül. És én nagyon szurkolok, hogy Európa legyen azon a szinten, hogy a saját cégei ezt tudják finanszírozni, jelenleg nem tartunk itt.
Hát jól látom, Németországnak szabad kínai cégeket bevonni az EB szponzorációjába.
És egyébként van-e bármilyen kimutatásunk arra, hogy a németeknek ez megérte anyagilag, vagy legalább arról tudunk-e mondani valamit, amit most egy héttel, körülbelül másfél héttel a párizsi olimpia előtt látunk, hogy mennyire bosszantja az olimpia szervezése franciákat, a németeknél mi volt a helyzet?
Hát amit én erről olvastam, vagy hallottam, nem vagyok egy gazdasági szakértő, enyhén szólva sem, de hogy szerintem azért Németországnak nem volt egy olyan óriási trüvaj, hogy labdarúgó EB-t rendezett, nem volt borzalmas, és nem volt fantasztikus sem, mármint ilyen értelemben.
Igen, ugye Németország tipikusan jó példa arra, hogy melyik az az ország, ami gyakorlatilag bármikor azt mondják neki, hogy most akkor kell egy EB-t szervezni egy hét múlva, akkor meg tudja csinálni. Erre Nyugat-Európában sok hely alkalmas, és itt elsősorban nem is csak a stadionok miatt, hanem a teljes kiszolgáló infrastruktúra miatt. Tehát ugye kicsit távolabb nézve, amikor budapesti olimpiáról beszélgetünk, és arról, hogy egyébként hány stadion és csarnok van ehhez meg, lassan nem ez a kérdés, hanem az, hogy azt az iszonyatos mennyiségű embertömeget, azt hogyan tudjuk mozgatni. Erre a németek abszolút alkalmasak. Ez nem fog komoly problémát okozni valószínűleg Párizsban sem az olimpiával, és ez az, amire a kisebb országoknak kellene felkészülnie.
Bár szerintem egyébként a mai infrastruktúra és a gazdaság mai állapota miatt még egy lengyel, ha már vagy eljátszottunk gondolt, egy lengyel, cseh, szlovák, magyar EB rendezés is már kezelhető volna, meg vannak az intézmények, nem tudom, szerintem...
Na, amíg nem próbálsz meg Csehországból átjutni mondjuk Magyarországig, vagy Horvátországig.
Lehet, igen.
És akkor hirtelen szervezővé válik Ausztria is.
Igen, igen.
Eredetileg az lett volna az utolsó kérdésem, hogy akkor érdemes-e gondolkodnunk bármilyen magyar EB-ben, azért a sok sportambíció közül ez egyik egyetlen, amiről nem sokat hallottunk a miniszterelnöktől az elmúlt években. Cserébe egy előremutató kérdésem ettől függetlenül is eszembe jutott menet közben, mégpedig az, hogy volt ennek az EB-nek egy olyan szereplője, aki biztosan itt lesz a következőn is, akármilyen megosztó is volt, és akármennyire is szívtuk a fogunkat miatta, és itt nem Portugáliára gondolok, hanem a videóbíróra gondolok, mert ha bár szerintem azt el lehet mondani, hogy ha kis lépésekben is, de egyre finomodik a technológia, és nyilván mondjuk, aki nem Premier League-et néz, és éli végig az, hogy minden héten van legalább egy olyan balhé, ami után mindenki a haját tépi, akkor azt lehet mondani, hogy ha nagy trendvonalat nézzük, az egy kicsikét, de felfele mutat az elmúlt években. Az mindesetre biztos, hogy megint meg annyiszor találkoztunk a videóbíróval, meg annyiszor nem lehetett örülni a gólnak. Én is eláztam egyszer a szabadságtéren a németek ellen szerzett nem egyenlítő gólnál az utolsó percében az első félidőnek, csak hogy utána rájöjjünk, hogy ez egy lesgól volt, mert utána visszanézték. Mit gondoltok arról, hogy a jövőben, látva a mostani torna tapasztalatait, merre lehet elvinni ezt az egész kérdést, mert az biztos, hogy irgalmatlan elégedetlenséget tud okozni, még akkor is, hogyha az esetek nagy többségében aláhúzza azokat a szabályokat, amelyek mentén szerveződik a játék.
Szerintem a VAR megítélésénél itt két különböző kérdésről kell beszélnünk, és mind a kettőre teljesen más a válasz. Az egyik az, hogy mi van a lesekkel, mi van az ilyen gólvonalon épp csak átsorgó labdákkal, tehát ahol milliméterekről van szó, viszont ami cserébe teljesen objektív, és én erről azt gondolom, hogy bármilyen igazságtalannak tűnik ez, meg bármennyire lehet mutogatni, hogy hát de csak 2 milliméterrel csúszott át, hogyha egyszer van egy olyan szabály, akkor ezt miért ne tartassuk be, és miért ne segítsünk itt ezzel csökkenteni az emberi tévedésnek a lehetőségét. Na a másik, ami viszont tényleg problémás, az az, amikor a bírónak tényleg lehet egy szubjektív mérlegelési lehetősége, tehát mennyire volt leszorítva a kéz, mennyire volt esélye elkapni a kezet az ahhoz tartó labda elől. Ez az a dolog, ahol szerintem a VAR-nak lehet ott szerepe, hogy megmutatja a bírónak, de sokkal fontosabb lenne az, hogy merje ezt az ember felülbírálni. Tényleg azt a példát tudom erre fölhozni, hogy mint amikor mondjuk mi itt az újságírásban próbálkozunk azon, hogy nekünk a mesterséges intelligencia hol tud segíteni, és vannak dolgok, ahol tud segíteni, de nem iratunk vele cikket magunk helyett.
Hát én ugye írtam egy ilyen hosszas anyázást a VAR-ról.
Betesszük az adás leírásába.
Ugye arra lett kitalálva VAR, hogy kiszűrje a hibákat, vagy a hibás döntéseket. És szerintem erre ezt a célját nem teljesítette be. Lehet erre azt mondani, hogy azért nem, mert nem megfelelően használják. Nekem ebben kapcsolatban az az állításom, hogy nem azért nem működik, mert nem megfelelően használják, hanem mert egyébként a bíráskodást elviszi az ember. Tudját, van egy ember, aki játékot vezet a bíró a pályán. Neki kellene tudnia megítélni bizonyos helyzetekben, hogy a lese, a kezezés kezezése, a nem tudom, a szabálytalanság szabálytalansága. Szerintem a VAR ezt az emberi tényezőt veszi ki a játékból, és ezzel persze, amit gondolok, vagy mondani fogok, azzal lehet és kell is vitatkozni, hogy szerintem amikor 2 centivel, vagy 5 milliméterrel átlóg a játékos lába a meghúzott lesvonalon, azt szerintem dönts el egy bíró, hogy ez egyébként ez kimeríti-e a les definícióját.
De hát kimeríti.
De szerintem nem
tehát
biztos.
Ha milliméter, tehát ha a les definíciója az, hogy nulla.
Igen, csak hogy hol döntöd el, hogy mi volt a lap. Tehát, hogy a gép sem biztos, hogy tökéletesen azt a pillanatot kapja el. Szóval szerintem a gép kezébe adni az ember helyett a döntést, az élet számos területén problémás, mert hogy az ember tud kontextust adni. Ha azt mondjuk, hogy ezt a részt kivesszük az életből, akkor onnantól elviszik az egész életműködését egy szerintem helytelen irányba.
De a bíró így is azoknál a döntéseknél, ahol nincs fekete-fehér, jó vagy rossz vélemény, így
de
is
figyelj, ha oda van húzva a vonal, akkor a bíró nyilván azt fogja mondani, hogy ez les volt. Csak szerintem, hogyha nem lenne gépi döntés, akkor egész más lenne a döntésnek a mechanizmusa. És szerintem igen, lehet azt mondani természetesen, hogyha meghúztuk a vonalat, és belógott 6 centiméterrel, vagy 3-mal, vagy 5 milliméterrel, akkor az les. Csak szerintem ezt 10 év, vagy 20 évvel ezelőtt nem biztos, hogy minden ilyen esetet befújtak volna lesként, és nem azért nem biztos, hogy befújták volna, mert hibás döntés született volna.
Akkor az amerikai focis rendszert támogatnál inkább? Tehát ahol azt mondják, hogy megszületik egy döntés a pályán, és az edzők megchallenge-elhetik, azt mondják, hogy
én a klasszikus bíráskodást tudnám támogatni, még akkor is, ha egyébként benne van a hibázás lehetősége. Egyébként így is benne van a hibázás lehetősége.
Így is benne van a hibázás lehetősége, csak így nem fogjuk még évtizedek múltán is emlegetni ezeket a bírói hibákat. Tehát, hogy most akkor lehet jönni az olyan sztorikkal.
De hogy nem a VAR-os hibákat ugyanúgy fogjuk emlegetni. Lásd a Liverpool sztorit Luis Diaz-szal.
Nem vagyok biztos benne, hogy ezt annyira fogják emlegetni.
Én jobban emlékszem arra, amikor a Manuel Neuer kiszedte a Lampard gólját a 2010-es VB-n, és ahhoz nem is kellett volna egy videóbíró, hanem csak egy két szemét nyitva tartó vonalbíró.
Ez szerintem, és ezt most nem azért mondom, hogy ilyen nagyon megemeljem ennek a vitának a tétjét, szerintem ez egy ilyen filozófiai vita, hogy ki mit gondol, döntésről, hibáról, nem tudom, arról, hogy fontos-e az életben bizonyos dolgokban a gépi pontosságot alapul venni. Ezt nagyon nehéz eldönteni, mert ez ilyen, nem tudom, világnézeti kérdés. Én nem ezt gondolom. Iván azt mondja, hogy ha meg lehet húzni a vonalat, akkor az döntsön.
Szerintem egy dolog fontos, hogy a labdarúgást nem így találták ki, hogy 10 percre megállnak, vagy 5 percre megállnak akár videózgatni, ja, igen, hanem ez egy folyamatos játék. Míg az amerikai foci tényleg így van kitalálva, megállnak videózni, elmennek ugye reklámozni. A nézők ezt hozzászoktak, hogy nagyon kevés a folyamatos játék, és nagyon sokat áll a játék. És szerintem ez az, ami nagyon nagy furcsaságot okoz jelenleg, hogy az európai nézők ehhez nincsenek hozzászokva. Szerintem ez egy fontos tényezője annak, hogy a VAR-nak milyen a megítélése.
Itt a VAR-nál azért az még érdekes, hogy mennyire tudják zökkenőmentesen használni. Tehát én emlékszem arra, amikor ezt behozták, és Magyarországon bevezették, és akkor az NB1-es meccseken a, egyébként is mondjuk korlátozott élvezeti mértéket csökkentette az, hogy ha volt egy gól, akkor még hosszú percekig nem lehetett örülni, mert néztük azt, hogy na vajon akkor ezt megadják-e vagy sem. Igazából ugye van jó példa arra, hogy a videózás igenis működhet jól, tehát a tenisznek például szerintem határozottan jót tett az, hogy behozták a challenge rendszert.
Hát nem is a challenge, most már alapvetően ugye alá vannak drótozva a pályák, tehát most már gyakorlatilag a hiba lehetőségét is kiszúrták, egyre több versenyről távolítják el a vonalbírókat.
Igen.
És egyébként, bocsánat, meglepő módon én a gólvonal technológiát, azt inkább, sőt, azt szinte teljes mértékig elfogadhatónak tartom, és a varos bíráskodást tartom tőlem távolállónak.
Jó, a tenisz én értem, mert ott nincsenek szubjektív döntések, tehát ott kint van, meg bent van, de ennyi a legnehezebb döntéseknek kell hozni.
Igen, és akkor már a tenisznél példának behozhatjuk azt.
Bocsánat, csak kicsit meg hadrugózzuk ezen, ha egy labda a gólvonalhoz mért helyzetét nézzük, az viszonylag egy tárgynak a helye a térben. Ha egy embernek a testhelyzetét nézzük, és azt a kérdést vetjük fel, hogy az ő adott pillanatban elfoglalt testhelyzete ilyen értelemben megengedhetetlen előnyhöz juttatta őt, akkor szerintem tényleg egy filozófiai kérdés, hogy a 6 centi meg a fél test az ugyanaz a fajta megengedhetetlen előnye, és ilyen értelemben van vitám a VAR-ra, hogy szerintem, ha valakinek a nagylábúja belóg, az nem jelenti azt, hogy a leszszabály definícióját figyelembe véve, ő valamilyen fajta megengedhetetlen előnyt élvezett volna a kapushoz képesti utolsó védővel szembe. Szóval nekem ez a bajom ezzel.
Sajnos ott van a gond, ugye, hogy itt tényleg egy igen-nem döntést kell meghozni. Mondhatjuk azt, hogy oké, hogy ne vegyük el a jogosítványát annak, aki 50-es táblánál 51-jel megy, csak ugye eljutunk ebből odáig, hogy akkor 50-es táblánál mennek simán 65-tel az emberek, mert úgyis tudják, hogy nincs
igen,
következmény.
Igen, és itt jön ez szerintem az ember.
Vezető dolog.
Igen, csak szerintem itt jön az ember, ezért jó az ember nevű képződmény, mert ha van egy ember, emberi bíró, akkor az tud helyzetet elemezni, és azt mondja, hogy emelem a zászlomat, hogy nem emelem, les volt, vagy nem volt les.
Akkor itt meghagyjuk a lehetőséget a hallgatóinknak, hogy kommenteknél, Spotify kérdői funkcióban, vagy bárhol kifejtsék a véleményüket a videóbíróval kapcsolatban. Ezen a ponton viszont elköszönök tőletek, nagyon szépen köszönöm Beni, Robi, Iván, hogy itt voltatok, hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A Fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzatok fel a HVG podcastokra és a HVG YouTube csatornájára, hogy egyetlen adásunkról sem maradjatok le. Én Nagy Vállásztó vagyok, viszont hallásra.